Igazából úgy jártam, hogy hamarabb mondtam a címet, mint ahogy végig gondoltam, hogy miről is kell beszélnem. Ezért egy érdekes dolog állt össze. Mert hogy Isten szeretete az, amit mindenki tud, aki szereti Istent. Úgyhogy lehet, hogy a dolgok egy része az csak ismétlés lesz, de nem biztos, hogy káros az ismétlés, mert időnként, ha ismételünk egy-egy dolgot, néha megnyílik egy-egy részecske, amitől aztán, hogy is mondjam, úgy járunk, mint a diavetítővel, hogy élesedik a kép. Azon kívül Isten szeretete egy nehéz téma, mert egyrészt mindenki ismeri, azért azt mondja, hogy hát persze, ezt tudom, hát miért, mit kell erről külön beszélni. Ugyanakkor ettől függetlenül mindenképpen van egy olyan érzésem, hogy vannak Isten szeretetének olyan megnyilvánulásai, amelyek nem voltak még túlzottan középpontba állítva, és talán sikerül egyet-kettőt ma délelőtt érinteni. Első János levél 3. rész a első versét fogom olvasni. Mindjárt jól fogok látni, és akkor tudom mondani pontosan. Szóval 1 János 3 és 1. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. És a második vers is. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Nagyon jó kijelentések, ugye? Szóval olyan szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek hívnak, és azok vagyunk. Pont. Minden hívő ember tudja, legalábbis remélem, hogy így tekint saját magára. Amikor megtértünk, ugye az addigi szellemünk, amelyik el volt választva az élet forrásától Krisztustól, tehát halott volt, tehát akkor ez a szellemünk életre kelt. Ez volt a megtérés folyamata. Szoktuk azt is mondani, hogy újjászülettünk, és nem tudom, mennyit gondolkodtatok ezen a fogalmon, nem teljesen fejezi ki az állapotot, ami történt. Azt a részét, hogy egyszeri, megismételhetetlen és a láthatatlanból láthatóvá váló, az teljesen betölti, de a születéshez, legalábbis nekem, és feltételezem azért talán másnak is, hozzátartozik egy növekedési folyamat. Szóval oké, megszületett a gyermek, aztán majd valamikor felnő. De a mi szellemünk nem ilyen. A mi szellemünk újjászületik, de nem csecsemő állapotú. Hanem felnőtt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tovább tanulnia. Ha itt körülnézek, nagyjából kimerem jelenteni azt, hogy és telefon használatát már aki használja, azt felnőttként tanulta meg. Nem okozott semmiféle problémát, belefért. De ugye a betűket, azokat gyerekkorunkban tanultuk meg. Szóval az újjáteremtett szellemed az érettkorban jelenik meg, és tovább fog érni egészen az örökké valóság végéig, ha lenne vége. De hát ugye nincs. Ellenben újjászületésként az értelmed, érzelmed, tehát a lelked és a tested, az pedig abszolút szükséges, hogy növekedjen. Tehát amíg a szellemed az újjászületéssel felnőttként válik, ebből a felnőtt szellemből a lélekben és a testben igazából egy abban a pillanatban semmi nem jelenik meg. De megjelenik, persze, mert könnyűnek érzem magam, jól érzem magam. Aztán egy hónap múlva már lehetnek kérdések. Szóval a léleknek és a testnek folyamatosan kellene fejlődnie ahhoz, hogy szinkronba kerüljön a szellememmel. Na most, ha figyelmesen olvastátok a Bibliát, az Ézsaiás 66-ba azt mondja a Biblia, hogy ki hallott már olyat, hogy egy nemzet egy nap alatt születik meg, és tudjuk, hogy az Izraelre vonatkozik, és tényleg megtörtént. Tehát Istennek ez nem ellenfél, hogy akár egy nemzetet is meg egy nap alatt létrehozzon. Az újjászületett szellemünk az egy felnőtt korú szellem. Miért merek én ilyeneket állítani, vagy mondani? Szóval, János evangélium a 14. rész, a 16. és a 17. vers. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazságnak a szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Tehát a szellemed abban az állapotban van, hogy a Szent Szellemet képes befogadni. Ha az egyszerű fordítást nézem, az 1 Korintus 6.19, az egy egészen érdekes kijelentést tesz, mégpedig azt, tehát 1 Korintus 6.19, tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma. Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért már többi már nem ti rendelkeztek a testetekkel. Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek, szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. Na ez egy még egy érdekesebb pillanat. Tehát oké, hogy a Szent Szellem bennem lakik, a testem a Szent Szellem temploma, de oly mértékben, hogy a templom a Szent Szellem tulajdona. De! És itt a gyökeres ellentét. Mi emberek ahhoz vagyunk szokva, hogyha valami a tulajdonomban van, akkor azt csinálok vele, amit akarok. Mert hogy az enyém, miért letenném vele? A Szent Szellem nem ilyen. Bár a tested az ő tulajdona, semmit, de semmit nem tesz a te beleegyezésed és hozzájárulásod nélkül. Ha nem engeded neki, nem fogja rákényszeríteni az akaratát. Együtt kell dolgoznod benne, és ez igaz a Szent Szellem minden megnyilvánulásánál, a nyelveken szólásnál, a nyelveken éneklésnél, a profétálásnál. Ha te nem akarod, becsököd a szádat, és nem történik semmi. Pedig a tested nem a te tulajdonod, most olvastuk. Érdekes ez a hozzáállás, ugye? Szóval azt a szabad akaratot, amit a mindenható oda ajándékozott embernek, azt ő tiszteletben tartja. Még akkor is, ha már közben tulajdonváltás történt. Szóval csak és kizárólag a te beleegyezéseddel. De hogy megtörténjen, ahhoz pedig hinned kell, hogy ő dolgozik benned. Tehát a te beleegyezésed és a te hited nélkül nem fognak megjelenni azok a tulajdonságok, amelyek a Szent Szellem benned visel, miután benned lakik. Menjünk tovább. De egyszerű fordításnál maradunk. A Kolossi levél első rész 26. és 27. verse. Ez az üzenet pedig az a titok, amelyet öröktől fogva mindez ideig el volt rejtve, most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, amely az izraeli kívüli nemzetekre is vonatkozik. Ez a titok pedig az, hogy Krisztus bennetek lakozik. Ő a mi dicsőséges reménységünk. Tehát, benned lakozik a Szent Szellem, benned lakozik Krisztus. És ha a hiányérzetet támadna, akkor nézzük meg János első levele 4.15, szintén egyszerű fordításban. Aki elismeri és megvallja az emberek előtt, hiszem, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten benne él, és ő is Istenben él. Szóval, a Szent Háromság minden tagja benned él. a bensődben, a szellemedben. És tudnak úgy élni benned, hogy közben a tested bűnt követel. Mert nem költöznek ki. Célszerű, ha nem bűnre használjuk a testünket, miután már nem is a mi tulajdonunk hívőként, de az, hogy te a saját buta döntésed alapján bűnt követsz el, nem fogja őket abban zavarni, hogy kiköltözzenek a szellemedből. Na de ha itt él bennem, mint három isteni személy, akkor mi gátolja azt, hogy Isten szeretete megnyilvánuljon? Az egyszerű hívő ember abban a pillanatban, ahogy ezt a kérdést hallja, mondja, hogy a bűn, és Biblia olvasó ember hivatkozik rögtön Ézsaiás 59:1-2-re, amikor azt mond, ahol azt olvassuk, hogy nem az Úr keze rövidült meg ahhoz, hogy megsegítsen, se nem a fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el Istentől, és a ti vétkeitek miatt rejtette el orszáját előletek, és nem hallgat meg. És most akkor ez tényleg erről van szó? A válasz az, hogy nem. Ez a kijelentés teljesen igaz volt az Ószövetségben. Csak Krisztus halála és feltámadása óta nem tudsz már az Ószövetségben élni, még ha próbálkozol, akkor sem. Nem működik, le van cserélve a szövetség. Új szövetségi vagy, ezért a bűneid nem választanak el Istentől. Ott lakik benned. Nincs messze tőled, ott lakik benned. Nagyon jól tudjuk, hogy a bűn Istennek a haragját és gyűlöletét váltotta ki, az Ószövetség számtalan helyen bemutatja és leírja és megnevezi mindezt. Az Új Szövetségben 2 Korintus 5:19-20 azt olvassuk, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Az Új Szövetségben békesség van. Nem Isten haragja múlott el, hogy most már elnézi a bűnt, erről szó nincs. Arról van szó, hogy Krisztusban megbüntette, és kétszer nem bünteti meg. Szóval az úgy nem járja, hogy Krisztusban is megbüntette, meg az én életembe is. Ő ilyet nem tesz. A magyarázatként a 21. vers, a 2 Korintus 5:21 azt mondja, hogy mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. De hát, ez így jól hangzik, de amikor körülnézek, én annyi hibát látok magamba, hogy magamat se tudom szeretni, hát akkor hogy gondolom, hogy Isten szeret engem? Az a baj, hogy ehhez kapcsolódik egy olyan képzet, amit úgy hívtam, hogy pedig mi azt reméltük. Szóval úgy kialakult bennünk egy kép, hogy nekem milyennek kell lennem, hogy Isten foglalkozzon velem. És annyira úgy gondolom, hogy nekem ilyennek kell lennem, hogy Isten szeressen engem, hogy nem vizsgálom meg, hogy tényleg olyannak kell lennem. Vagy csak az én gondolataimban van. Ugye az emberhősi tanítványoknál is az volt a baj, hogy mi azt hittük, hogy majd most lesz, és tetejében most keresztre feszítették. De nem arról volt szó, hogy bármi tévedés történt, csak az elképzelés az nem a stimmelt azzal, ami Istennek a terve volt. Egy néhány igevers. 1 János 4-ből, a 17. verstől. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy a nő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Muszáj megállni egy picit. Az ítélet napja felé bizalommal tekintek, az csak akkor lehetséges, ha tudom, hogy engem nem fognak elítélni. Különben teljes anormális az, hogy rettegek tőle. Mert hogy Istenről van szó, tehát nem az van, hogy majd kijátszom a földi hatóságokat, vagy az embereket, és olyan dolgokat művelek, amit nem látnak, és elbújok. Mindent tud, mindent lát, és a tetejében a bensőmet, a szándékaimat is vizsgálja, tehát esélytelen, hogy meglógjak. De azt mondja, hogy bizalommal tekintek, tehát nem félek, mert ahogyan ő vagy, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Nem a mennyben, ebben a világban. Nem arról szól, hogy majd elérem ezt az állapotot, ha letettem a földi sátramat. A földi sátramat egyszer itt fogom hagyni, az teljesen biztos, de már most, ahogyan ő van, úgy vagyunk ebben a világban. 18. verstől olvasom tovább az 1 János 4-ben. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szereti a testvérét. Még egyszer vissza a 17. vershez. Tehát ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Krisztus tökéletes. Nem hiszem, hogy ez kérdés lenne. Akkor te milyen vagy? Egyenlőséggel. Tökéletes. Szóval nem lehet fölbosszantani. Jaj, ne. Ugye? Hát pedig, de ezt olvassuk ki a Bibliából. Ha még megnézzük az 1 Korintus 6.17-et, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Ez a görögben nagyon határozottan van ki, nem hasonló vagy azonos, hanem teljesen ugyanaz. Akkor most hogy állunk ebben a világban? Az egyszerű fordításban Tesalonika, 1. Tesalonika 5.23. És azért az egyszerű fordításból, mert nagyon szépen hozza vissza a görögöt. Tehát 1. Tesalonika 5.23 egyszerű fordítás. Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és egész valótokat őrizze meg, szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, amíg Urunk Jézus Krisztus vissza nem jön. Tehát ismétlésképpen három rész vagyok. És a szellemem az tökéletes. Arra minden igaz, ami eddig elhangzott, és a tökéletességre hivatkozott. Minden. De a lelkünk nincs megváltva. És a bosszúságunk meg a félelmünk az a lelkünknek a terméke. A személyiségünknek a része. És hát ott meg ez meg belekever. A testünk a tetejében meg még érzékeny is mindenféle vírusra, meg erre, meg arra, meg amarra. Szóval. Létezik az az állapot, amikor azt mondom, hogy oké, bírom én, nyugodt vagyok, hívő vagyok, kényelmes vagyok, bírom én a gyűrődést, na de ha így néz rám, akkor robbanni tudok. És tényleg. Pedig elolvastam, hogy tökéletes vagyok. De ha ez bekövetkezik, azt nem bírom. És annyi szó próbáltam már, és nem sikerült. És hiába. És már csikorogtak a fogaim, akkor se sikerült. És különben is. De tényleg, ha ezt teszi, akkor nekem jogom van mérgesnek lenni, nem? A jogodat senki nem vitatta. De azért csak halkan hadd kérdezzem meg, hogy vajon Jézusnak nem lett volna joga fölháborodni, amikor Isten káromlás hamis vádjával halálra ítélik az Isten fiát. És nem azt olvassuk, hogy fölháborodott. Szóval, ha odáig eljutottam, hogy elolvastam, hogy a szellemem tökéletes, és tudom, hogy ettől a nézéstől robbanni tudok, és nem tudom megállni saját erőmből, mert már annyiszor próbáltam. Hát mi volna, ha azt mondanám ilyenkor, hogy na Úr Jézus, most te következel. Ha én következek, itt tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, kellemetlen, egy hétig letört leszek, stb. De mi volna, ha te néznél szembe ezzel a problémával? Csak hogy ugye túl sok időm nincs gondolkodni, mert ott van szembe az a helyzet, és az lelkem rögtön reagál abban a pillanatban. Ha nincs átitatva azzal, hogy de én szellemben tökéletes vagyok. Kolossé 2.9.10. Mert Krisztusban lakozik Isten egész teljessége emberi testben, ti pedig Krisztusban teljesedtetek be. Krisztus uralkodik az összes uralkodó fejedelem fölött. Szóval Krisztus uralkodik mindezek fölött. Nem te. A személyiséged, az elméd, az értelmed nem. Krisztus. Láttuk a Szent Szellemnél, hogy ő az ura a testemnek, de ha nem egyezem bele, nem fog cselekedni rajta keresztül semmit. Krisztus teljessége, az Isten teljessége lakozott Krisztusban testileg, tehát nem gond az, hogy mi testben élünk, ő meg most új teremtésként, első zsengeként megdicsőült testbe ül az Atya mellett, nem gond, mert testileg benne lakott Isten teljes teljessége. És a Kolossé 2.10 pedig azt mondja, hogy ti pedig Krisztusban teljesedtetek be. Szóval a te számodra is ez a lehetőség, az adottság. Ha egy pillanatra átugrunk a János evangélium első rész 16-ra, ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az isteni kegyelem alapján. Szóval megvan a teljesség, ott lakik benned, meg Krisztus benned lakik, ezt megbeszéltük. De nézzük tovább. Mert hogy mindez nem egy erőtlen állapot. Efézus 1.19.20. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálba, és a mennyekben a jobbjára ültette. Ugyanaz az erő ott él benned, ami kihozta Krisztust a halálból. Nem gyengeség. Ugyanez az erő él benned. A Filippi 4.13-ban Pál apostol ezt nagyon lazán le is írja, azt így, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szóval van egy teljesség, van egy erő, és csak hogy izgalmasabb legyen a kép, a Károli fordításban az 1 János 2.20 azt mondja, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Na, ez megint érdekes. Amikor az utolsó tesztemet írtam, akkor is kiderült, hogy nem tudok mindent. A Biblia meg azt írja, hogy mindent tudtok. Csak úgy kitérőként érdekességképpen az új fordítás az azt hozza, hogy nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. És mind a két kijelentést hordozza ez a görög szó, a mindent tudtok, és mindnyájan tudtok. De csak egyszer szerepel, mert ha kétszer szerepel, de akkor mindnyájan mindent tudtok, az úgy egyszerű lenne. Hát így most döntsétek el, hogy nektek melyik megoldást tetszik. Az egyszerű fordítás úgy hozza ezt a Biblia verset, hogy gyermekeim, ti mindannyian különleges ajándékot kaptatok Istentől, ezért ismeritek az igazságot. Mert a mindent tudtok mellé van egy másik igeversünk, az 1 Korintus 2.16. Mert ki ismerte meg az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Szóval a Biblia megerősíti, hogy ott van benned a krisztusi teljesség. Ott van benned. Ha a gondolatomban nincs bent, hogy bennem van, akkor megpróbálom megszerezni, és keresem jobbra-balra mindenfelé, kivéve azt az egy helyet, hogy ott van bennem. De ha már bennem van, akkor hogy tudom kihozni? Hát, hogy tudnék ebből, hasznot húzni, ha már ott van? Az egyik lehetőség, nem. Az első lehetőség az, hogy egyszerűen el kell hinnem, hogy ez bennem van. Tehát nem azt várom, hogy van egy nehéz szituáció, majd elmegyek, imádkozok, és akkor Isten kijelenti, hanem ott van bennem a megoldás, mert Krisztus ott van bennem, a Szent Háromság teljesége ott van bennem. Tehát nem kell várnom, hogy megjöjjön, hanem ott van bennem. A másik nagy lehetőség azoknak, akik Szent Szellem kereszteltek, hogy elkezdenek nyelveken imádkozni, és kérik a magyarázatot hozzá. Mert ha a szürke állományom számára érthető formában hallom azt, hogy mit imádkozok, akkor lehet, hogy már a választ is tudom. Nehéz esetekben néha nem az jut eszembe először, hogy imádkozzak. Vagy ha elkezdek is imádkozni, régen úgy mondjuk, hogy úgy érzem, hogy az imám a plafonig sem megy. De a helyzet az, hogy nem is kell, elég, ha a szívemig eljut. Mert hogy ott él bennem mindaz, akit megszólítottam. Ehhez pedig sokszor elég az, ha lehajtom a fejem és becsukom a szemem, hogy más ne zavarjon. És nem kell arra várnom, hogy majd, ha megfelelő állapotban leszek, akkor majd imádkozhatom. Nem kell. Az az érdekes, hogy az érzelmeid azok vagy segítik, vagy ellenzik ezt a folyamatot. De ha az érzelmeidtől teszed függővé azt, ami történik benned, akkor becsapod saját magadat. Az érzelmek megerősíthetik ezt a folyamatot, ami jó. De ne az érzelmeidtől tett függővé, mert akkor a tapasztalataidnak hiszel, és nem az igének. Az pedig nem egy igazi dolog. De miután a mindenható Istenünk, minden tudó Isten is egyben, tudja azt, hogy egy olyan közegben élünk és mozgunk, amíg ebben a testben élünk, ami azért eléggé sűrűn tele van a mi ellenségünk képviselőivel, ezért hozott egy nagyon jó megoldást az Efézus 1.13-14. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Szóval az újjászületett szellemedet elpecsételte. Ezt úgy kell érteni, mint amikor egy jó minőségű bort viasszal lepecsételnek. Kívülről ne tudjon káros dolog belejutni. Ezt teszi a Szent Szellem a szellemeddel. Újjászül, és utána lepecsételi, hogy kívülről a bűn nem tud már visszafelé hatni. Az a lehetőség, hogy a benned élő szentség hasson a lelkedre és testedre, az ellenben mindig nyitva áll. Mert hogy nagyobb a világosság, mint a sötétség. Van ebben nekünk is részünk. Mert ahogy a Szent Szellem munkájánál is említettem, hogy nem erőltet ránk semmit a Szent Szellem, hanem várja, hogy együtt munkálkodjunk vele, úgy a mindenható Isten sem erőltet ránk semmit. E Efézus 4:22-23-24. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, vagy az új fordítás azt mondja, hogy újítsátok meg teljesen a gondolkodásatokat, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Teremtetett, nem azzá vált. Nagyon fontos különbség. Abban a pillanatban, hogy megtértél, újjá lettél teremtve. Igazságban és szentségben. Ha a bűn mellett döntök, mert ez a döntési lehetőség, ezt senki nem vette el tőlem, akkor szabad utat adok az ördögnek a testembe, a testemen keresztül a lelkembe. De itt megáll. Ennél tovább nem tud jutni. A szellememhez nem tud hozzáérni. A lelkemet tönkre tudja még tenni, félelemmel, aggodással, minden egyébbel, meg a testemet is tönkre tudja tenni, de a szellemet nem, le van pecsételve, el van zárva. Mert a Biblia erről is beszél, Zsidók 10:10, azt mondja, hogy az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. És a 14. vers azt mondja, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Gondolkodás beli problémánk az, hogy állunk a léleknél, értelem, érzelem, akarat, hogy ezek vagyunk mi. De a szellemünk az örök. Ha így tekintenék, akkor nem esnék kétségbe, ha buta döntéseim következtében bűnbe csúsztam, mert tudnám, hogy az igazi valóm nem károsodott semmit, nincs, ami elválasztja mindenhatótól. Abban a pillanatban mehetek bele, sőt, az egésznek a közepette mehetek hozzá, mert nincs káros hatása a bűnnek a megszentelt, újjászületett szellememre. Csak a gondolkodás módom azt mondja megint, hogy jaj, hát majd, hogyha megtisztítom magam, ezt csinálok, azt csinálok. Csak nem igaz. Nincs rá szükség. Azt hittem, hogy úgy kell viselkednem. De nem kell. Mert Isten szeret. Még a zsidó levél taglalja ezt sokszor, hogy örökre szentített bennünket, és hogy ez így is marad. Saját akaratunkból persze tudunk ezen rontani, de hát blödség lenne. Tehát ha mi saját elhatározásunkból nem akarunk ezen rontani, akkor ez így fog maradni. A valódi éned, a szellemed képes felfogni Isten szeretetét. Egyszerű fordításból megint az Efézusi levélből fogunk olvasni egy néhány verset, a 3. rész 18-tól. Á, nem, 14-től. Ez az az imádság, amit ott lejegyez a Biblia. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyi és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy így módon képesek legyenek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély ez az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. Ha nem vagy tudatába Isten azon hatalmas szeretének, ami benned lakik, nem tudsz boldog hívő ember lenni. Az egész hívő életed arról fog szólni, hogy vajon úgy viselkedtem-e, megfelelek-e annak a szintnek, hogy Isten engem meghallgasson, rám nézzen, foglalkozzon velem, holott az eddigiek alapján megütötted azt a szintet, meg Krisztus él benned. A testedet tanítani kell, az elmédet tanítani kell, képezni kell, tudnia kell, engedni kell, hogy működjön benne, belőled, hogy rajtad keresztül ez az isteni szeretet, amely ott lakik nálad. Olvastuk az elején, hogy a Szent Szellem, Krisztus és a mindenható Isten is együtt lakik velünk a benső szellemünkben. Kérdezem én, ki az, aki önként, mert hogy a mindenható mindig önként csinál, mindent önként csinál, a mindenhatót nem lehet arra kényszeríteni, hogy figyelj, én most már elmondtam, ennyi imádságot és ennyit böjtöltem, most már te következel. Szóval nem. Ő önként cselekszik. Szóval a Szent Háromság önként beköltözik az én szellemembe, akkor, ha nem szeret engem. Hát kihez költöznéte be, akiről eleve nem szereted? Hát logikátlan. Nagyon szeret. A mindenható Isten mellettünk van, nem ellenünk. A mi elképzeléseink tették olyanná, hogy furkos bottal a kezébe nézi, hogy mikor hibázok, és jó nagyot koppint a fejemre. Nem. Annyira szeret, hogy odaadta a fiát. Ebben a szeretetben tudunk élni, és ebben a szeretetben kell élnünk. De mit tegyek én? Jöhet a teljesen jogos kérdés, és miután mindenható Istenünk van, minden tudó is, és még azt is tudta, hogy föl fog támadni ez a kérdés benned, hogy akkor hogy tudok közelebb kerülni ehhez a helyzetemhez? Hát először is el kell hinni, hogy Isten nagyon szeret. Mert nem tudod másként megfogni az érzéseid, de nem tudod másként megfogni. Isten jelenlétét érezheted, de a szeretetét nem tudod megfogni érzésekkel, és különben is. Hát ha az érzéseidnek hiszel, akkor nem Isten igéjének hiszel. Tehát ezt nem szabad összekeverni a kettőt. Isten igéjének hiszek. Ha érzem, ha nem. Biztos emlékeztek rá, három ifjú a tüzes kemencénél. Akkor se tagadjuk meg a mi Istenünket, ha belehalunk. Szóval először is elhiszem, hogy Isten az ő teljességével és az ő szeretetével ott lakik benne. És rajtam keresztül ez az erő, ami bennem mérhetetlenül többet meg tud tenni, mint amit kérek, vagy amit el tudok egyáltalán képzelni. Ha hagyom magam, és adom magamat hozzá. Ha pedig úgy gondolod, hogy benned ez teljes, akkor neked kell lenni a legboldogabb embernek ezen a földön. Mert ebből ez következik. Ameddig megfelelni akarás vagy szolgalelkűség lakik benned, nem fogsz tudni örülni. Mert félsz attól, hogy hát ha hibát követek el, és baj lesz. De a szeretet hozza el, hogy nem fogsz elkövetni hibát. Nem azért, mert hibátlan vagy, hanem mert a szeretet sokkal erősebb, mint hogy az a hiba közéd és a szerető fél közé álljon. Ettől függetlenül a Bibliát olyan embereknek íródott, akik a hétköznapi életet két lábbal a földön élik, ezért egy néhány fogodzót azért ad a Bibliánk is ahhoz, hogy tudsz elkezdeni növekedni ebben a benned lévő szeretetben való élésben. Ugye beszéltünk róla, hogy az elménket meg kell tanítani rá, és remélhetőleg ez a változás látszik majd a testünkben is. Szóval, Filippi 2:3-4:5. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És még mindig a Filippi levél, a 4. rész, 8-9. verse. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetlen méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ezeket azért olvastam fel, mert ezek fogódzók, ami mindenképpen belejátszik. Ha a dolgaidat békességben tudod tenni, akkor nagy valószínűség szerint az irány jó. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz korrigálni való az életedben, de lesz. De legalább már az irány jó. Azért az Apollo, amikor megcélozta a Földet, annyira nem kicsi az a hold, a Föld, mindjárt elmondom. Szóval az Apollo, amikor megcélozta a Földről a Holdat, a Hold azért annyira nem kicsi, és a Földről is szabad szemmel jól látható, ettől függetlenül negyed óránként korrigálni kellett az útirányt nekik, amíg egészen addig, amíg oda nem értek. Ez döbbenetesen soknak tűnik, pedig hát ott van, nem? Szóval mi is kerülhetünk ebbe a helyzetbe, hogy hát igen, tudom, hogy Isten szeret, hát persze, és kész, ott van, igen. De azért a korrigálás az megvan. Bizonyára, ugye felolvastam azt az igeverset, hogy vegyétek magatokra az új embert, persze levetítétek, de nem neked kell megvarni ezt a ruhát. Fölvenni neked kell, tehát hozzá kell adnod magadat, de nem neked kell megvarni. Készen megkaptad, méretre szabottam. Ami nagyon nagy segítség még, megint csak hétköznapi, ha valami nem az elképzelt kegyes tervek szerint sül el, ne hivatkozz másra. Éva próbálkozott ezzel, kígyó, Ádám próbálkozott vele, hát Istenem, te vagy az oka, hát ideadtad ezt az Évát mellé, én nem tehetek róla, csak Isten átlát ezeken. Nekik se jött be, neked se fog. Igazából a gyermeki lelkület nagyon sokat segít. Szóval eljátszhatnánk azzal, hogy mennyi próbálkozás után kezd el tudni járni egy gyermek, vagy mennyi próbálkozás után kezd el kétkerekű biciklivel menni, vagy mennyi próbálkozás kell ahhoz, hogy a kanálból ne az asztalra folyjon a leves, hanem a szájába. A gyermeki lelkülethez hozzátartozik az, hogy de nem adom fel. Istenem, ha 110-szer rám néz, megint főhúzom magam. De akkor 111-szer újból úgy állok hozzá, hogy átengedem neked ezt a lehetőséget. És egyszer be fog jönni. Azok a próbálkozások, amelyek sikertelennek tűnnek az én szememben, nem jelentik azt, hogy fölöslegesek voltak. A szögbe lövő az egyszerre belövő egy szöget, de ha kalapást fog, akkor többet kell ráütni. És az utolsónál eltűnik a fába, akkor az előtte lévő 2-3-5 fölösleges volt? Nem. Ugyanazt a célt szolgálta, csak még nem jutottunk odáig. A lelkünkről és a testünkről beszélünk. A szellemünk annyira lazán képes kommunikálni Istennel. De neki nincsenek ilyen gondjaink. Csak bele kell húznunk a lelkünkbe és a testünkbe, mert itt élünk a Földön. És ha nem érzed, hogy Isten szeret, Isten akkor is szeret. Ha nem érzed, hogy Isten vezet, Isten akkor sem engedett el ki a kezéből. És ha nem érzed és nem látod, hogy bármi úgy történne, hogy Isten jó hozzád, Isten akkor is jó hozzád. Ne ülj fel a vádlónak. Ugyanez a technikája van már 6000 éve. Tényleg? De ha elnétek, olyanok lennétek, mint Isten. Ha éreznéd, akkor biztos, hogy Isten szeretne téged. Nem igaz. Isten szeret téged. A Bibliák, hogy nem ember, hogy hazudjon. Ha ő azt mondta, hogy szeret téged, ő szeret. Az értésem becsaphat. Az eszem is. De ha elkezdem átmosni a szellemi dolgokkal, ha engedem, hogy a Szent Szellem minél többször, minél könnyebben belefolyjon a lelkembe, meg fogom látni azt a kimondhatatlan szeretetet, amely felfoghatatlan, és mégis megérhető és megtapasztalható. Amen.